Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
15 óra. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Ezer színű világ.
Kedves hallgatóink, a következő percekben a fiatal Bach univerzumába nyerhetünk betekintést Tóth Vajna Zsombor orgonaművés segítségével. Kedves hallgatóink, a fiatal Bach univerzumába nyerhettünk betekintést Tóth Vajna zsombor orgona művés segítségével. Az összeállítást Kovács Krisztina szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
Hajnalban Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán területén, a célpontok között iráni atomlétesítmények, a katonai vezérkar és magasrangú atomtudósok voltak. A támadás tényét később az izraeli védelmi minisztérium is megerősítette, közleményében megelőző csapásként hivatkozott rá. A támadás követően Yisrael Katz izraeli védelmi miniszter rendkívüli állapotot hirdetett az egész ország területére, az izraeli légteret is teljesen lezárták. Több iráni állami médium is azt jelentette, hogy a támadásokban meghalt Hosszain Szalami tábornok, az iráni iszlám forradalmi gárda főparancsnoka és Mohammad Bagheri vezérkari főnök is. Bár néhány amerikai törvényhozó támogatásáról biztosította Izraelt, a nemzetközi közösség az első reakciók alapján elítélte a támadást és békét szorgalmaznak. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség jelentése szerint Izrael valóban eltalálta Irán fő dúsítóját, de nem tudnak megemelkedett sugárzásról. Irán kemény választ ígért, nem sokkal később már több mint 100 drón el is indult Izrael felé. Az izraeli támadások miatt Irán soron kívüli ülés kezdeményezett az ENSZ biztonsági tanácsában, közölt az iráni ENSZ képviselet. Közben újabb csapás is érte az országot, és Masoud Pezeshkian iráni elnök kijelentette, minden egyes ember vérét meg fogják bosszulni. Teherán szerint a légicsapások békés célokat szolgáló nukleáris létesítményeket és magasrangú katonatiszteket értek. Irán hivatalosan is hadüzenetnek minősítette Izrael légicsapásait. A forint kezdetben gyengült a feszültségek hatására, az olajára pedig rögtön több mint 7%-kal megugrott, miközben az arany erősödik, a tőzsdék világszerte esnek. Izrael és Irán mellett elővigyázatosságból Jordánia is lezárta a légterét. Ezek az intézkedések tovább fokozzák a feszültséget egy olyan konfliktusban, amely óráról órára súlyosabb fordulatot vehet, írják ehhez hozzátéve a különböző hírportálok. Ukrajna egy napig sem tudna talpig maradni a nyugat nélkül, jelentette ki Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök szerint, ha Ukrajnát felvennék az Unióba, csak időkérdése lenne, hogy bevonódjon az összes többi ország is a konfliktusba. A kormányfő úgy véli, két szláv testvérnép háborúja zajlik, Brüsszel koncepciója pedig az, hogy Ukrajna az európai biztonságért harcol. Az európai gazdaság stagnál, az államok eladósodtak. Nincs pénz Európában, semmi közben egy másik államot próbálunk fenntartani, fejtette ki. Az ukrán elnöknek Orbán Viktor azt üzente, ne fenyegetőzzön általunk nem ismert dokumentumokra hivatkozva. A miniszterelnök szerint vannak Magyarországon ukrán barátpártok, a Tisza és a DK is ilyen, de ez nem jogosítja fel Volodymyr Zelenszkijt arra, hogy így beszéljen. Kijelentettem, az ukránoknak nincs joguk arra, hogy belépjenek az Európai Unióba, arra van, hogy jelentkezzenek. A magyarok most alakítják ki a véleményüket a csatlakozásukról, tette hozzá. Néhány pillanattal azután, hogy kilépett a stúdióból Orbán Viktor, már posztolta is a Facebookon, hogy elérte a 2 millió Vox 2025-ben résztvevők száma. Mint ismert, ez a kormány által indított Ukrajna uniós tagságáról szóló véleménynyilvánítás. Észak-Macedón kollégájával tárgyalt a külgazdasági és külügyminiszter Skopjében. Szijjártó Péter azt mondta, elfogadhatatlan, hogy Brüsszel és több nyugati tagállam folyamatosan akadályozza az unió nyugat-balkáni bővítését, miközben a sokkal rosszabb állapotban lévő Ukrajnát extra gyorsan fel akarják venni. Leszögezte, hogy előbbiből Európa mind gazdaságilag, mind biztonságilag nagyon sokat profitálna, és ezért komoly hiba az, ami történik. A kormány a Demián Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási program keretét további 82 milliárd forinttal emelte meg, így annak összes pénzügyi kerete már 130 milliárd forint, jelentette be közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca részéről ma újabb 128 mikro, kis és középvállalkozás kapott pozitív támogatói döntést, összesen 12 milliárd forint értékben. Ezzel a támogatott vállalkozások száma 311-re nőtt, a megítélt pénzösszeg pedig elérte a 31 milliárd forintot. A mostani döntési kör a legkevésbé fejlett régiókban működő vállalkozásokat célozza. Azaz öt ágazat kapja meg az országos tudásközpontot, amelyek a nemzetgazdaság szempontjából kiemelten fontosak, mondta el a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Ezek a gépészet, elektronika és elektrotechnika, specializált gép- és járműgyártás, informatika, élelmiszeripar, ismertette Varga Bajusz Veronika. Mint közölte, fontos, hogy a tudásközpontokban, amelyekbe az országból bárhonnan érkezhetnek fiatalok, olyan szakembereket tudjanak képezni, akik az érintett ágazatokban piacképes jó tudással rendelkeznek. Végül az időjárásról. Holnap túlnyomóan derült lesz az ég, északkeleten lehet napközben több gomoly felhő az égen, csapadék nem várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet szombaton hajnalban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az egri érseki palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Luci Tamás atya és a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai folytatják a jegyes oktatásról szóló beszélgetésüket.
Laudetur
Jézus Krisztus! In aeternum amen. Tisztelt rádióhallgatók, Szokoly Bettina, Szűcs Laura, a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai, a mai műsornak a szerkesztői velem együtt. A jegyes oktatás témakörében már nagyon sok témát átvettünk, amellyel érdemes foglalkozni a felkészítő kurzus alatt, és érdemes a pároknak is egymással megbeszélni. Igazából alig maradt már olyan terület, amit úgy gondoltunk, hogy érdemes még megemlíteni, de talán a mai adásban még sikerrel veszünk egy-két témát át. Az elsővel szeretnénk foglalkozni a munka lehetőség. A munkaviszony az egyénileg is nagyon fontos valakinek az életében, hogy úgy érezze, hogy nem értéktelen, nem fölösleges a társadalomban, illetve hogy a megélhetése biztosítva legyen, pláne ha valaki elszakad már az otthoni környezettől, a szüleinek a megtartó közegéből. Mindez fokozottan jelentkezik, hogyha valaki össze is köti az életét valakivel, hiszen már nem csak önmagáért felelős, hanem a házastársáért és a leendő gyermekekért is. Ezért a munkaterületen kérdezlek benneteket, hogy milyen olyan témák fordulnak elő, amiket fontos egymással megbeszélni és tisztázni, mielőtt összeköti két ember az életét.
Szerintem egyénileg is fontos, hogy ki milyen munkára vágyik, hogy ezt később össze lehessen egyeztetni, hogy mondjuk ha a férfi esetleg kicsit lazábban áll a munkához, hogy a nő mondjuk tudjon karrierista lenni gyerek mellett, vagy fordítva.
Tehát először is, hogy engedjék egymást dolgozni, egyáltalán, hogy belefér a férfi házasság képébe, hogy az asszony is dolgozik, igen, ez biztos, hogy lényeges.
Vagy ha az egyik fél mondjuk úgy képzeli, hogy külföldön vállal munkát, akkor ugye az is nagyon fontos, hogy azt megbeszéljük, hogy egyáltalán mit szól hozzá ugye a jövendőbeli feleség.
Hiszen vannak ennek annyira fontos az otthoni környezet, pláne ha élnek a szülei, hogy elérhetőek legyenek, főleg ha valakit ápolni kell, hogy nem hajlandó miatta ugye messzire utazni, vagy a hazája ilyen fontos. De nem kell ilyen messzire menni, szerintem már az is nagyon fontos, hogy azt tisztázzuk, ami egy kicsit a lakóhelyel is összefügg, hogy mi most így falu környezetében gondoljuk el a munkát, például egy természetben végzett munka, mondjuk szívesen nyitnánk egy háztájgazdaságot, vállalkozást, a másik ember pedig teljes egészében mondjuk a szolgáltatásoknak a témakörében tudja magát elképzelni, és tőle idegen ez a környezet. Mi az, ami még a munkával kapcsolatban fontos lehet? Gondoljatok munkaidőre, fizetésre, sok-sok minden.
Hogy például a férje el tudja viselni, hogyha esetleg a felesége többet keres, hogy nem érzi-e, úgymond kicsit
megalázónak.
Megalázónak, igen.
Meg a munkaidő is nagyon fontos, hogy mondjuk, ugye ha vannak már gyerekek, akkor össze kell úgy szervezni a napokat, hogy mikor kimegy a gyerekért, akkor hogy ki fog esetleg bevásárolni, meg egyéb ilyen dolgokat.
Tehát ilyen logisztikai szervezési dolog, hogy hogyan jutunk el reggel a munkahelyre, iskolába, ki kapja fel a gyerekeket, ki hol pottyantja le, igen. Tömegközlekedéssel megyünk-e, vagy autóval közlekedünk. Még egy mondattal visszautalnék a fizetésre, amit mondtál, Laura. Nagyon érdekes, hogy voltam 2 évet, ugye Kanadában ott is éltem. Annyira magánszférába tartozik a kereset kérdése, hogy sokszor még házaspárok sem tudják egymásról, hogy mennyit keres a másik. Tehát ott a legnagyobb sértések közé tartozik, ha valakitől megkérdezik, hogy mennyit keresel, mert ahhoz senkinek semmi köze, ők így fogják fel ezt az életet. Ezért mi ennél jobban a közösben gondolkodunk, tehát abban, hogy igenis nyílt kártyákkal játszunk, tehát ne legyenek ilyen egyéni akciók a gazdasági élet területén sem.
Vagy mondjuk az is, hogy például kivállal mondjuk a gyerek mellett részmunkaidős állást, vagy rendes állást, vagy esetleg kimegy el gyesre, mert ugye az is előfordul, hogy ugye a nő dolgozik, és akkor ugye a férj marad otthon a gyerekkel.
Pontosan, ne kapja meg azt a vádat esetleg később a nő, ha dolgozni akar a férj része, hogy neked nem ez a dolgod, neked itthon kéne lenni a gyerekkel. Túlmunka, hétvégi munka, sokszor van ugye főleg a magánszférában, magáncégek, hogy nem hogy megkérik, hanem szinte utasítják a dolgozót, hogy pluszban még dolgozzam, és ez ilyenkor mehet a család rovására időben. Itt milyen problémák vetődhetnek fel?
Hát például, hogyha a közös családi programban mondjuk a nagyinak, vagy egy másik rokonnak a születésnapja, vagy egyéb ilyen rendezvény, akkor például az apuka nem tud rajta részt venni, vagy a gyereknek esetleg, ha fellépése van, akkor nem tud rá elmenni, mert dolgozik.
Vagy a munka miatti stressz is akár ugye az egészségre káros lehet, és ugye ebből is adódhat konfliktus helyzet, hogy ugye úgymond ráparancsol az egyik fél a másikra, hogy ugye ne menjen dolgozni, mert hogy így is rosszul van.
Sokan hazaviszik ugye a munkát magukkal, akár konkrétan papírokban, akár pedig csak a fejükben, a gondolatukban, és nem tudnak átkapcsolni, kikapcsolódni, igazán találkozni a házastársukkal. Persze itt nagyon sok múlhat a házastársnak a figyelmén is, hogy meg tudja úgy nyitni a másik felet, hogy ő őszinte legyen a napjával kapcsolatban, sikerül-e neki ebből kilendíteni őt, hogy újult erővel kezdhesse el másnap a munkát, ne pedig fáradtabban esetleg, mint előző nap. Akkor a kikapcsolódásról is összefügghet, hiszen sokszor van az, hogyha valaki szellemi munkát végez, akkor szívesen csinál fizikai munkát odahaza, mert számára az kikapcsolódás, hogy barkácsol, kertészkedik, fúrfarag, szereli az autót, míg a fordítottja is gyakran van, hogy mivel egész nap ezt csinálja, ő meg szívesebben pihenne, olvasna, tévét nézne, stb.
De egyébként most a ház körüli munkákra, vagy azok jutottak eszembe, és valamelyik nap láttam az interneten egy ilyen képsorozatot, amit egy grafikus készített a feleségével, hogy pont az volt, hogy egy IKEA bútort vásároltak, és a férj ábrázolva volt, hogy játszik ilyen kisebb kirakóssal, aztán a feleség, aki már összerakta a szekrényt, egyedül közli, hogy mindjárt megyek szívem, csak ezt befejezem és segítek. És egyébként ez is jól van szerintem ábrázolva, mert ugye a nőkről elterjedt a közhiedelemben, hogy mi nem értünk semmihez, még a villanykörtét sem tudjuk kicserélni, aztán meg hát nem mindig a férfiak szokták például a szekrényt összerakni.
Engedjétek meg, hogy a munkának egy kicsit ilyen teológiai távlatot is mondjak, hiszen ez így még talán egy kevésbé hitanos megközelítés. Nekünk azért a mi szemszögünkből az, hogy valaki férfeleség, anya, apa, az nem csak egy foglalkozás sok közül, hanem hivatás. És azért akármit is végez valaki napközben, legyen az a legtiszteletre méltóbb munka, orvos, valaki tanár, vagy bármilyen munka, azért sose szabad elfelejteni, hogy az elsődleges hivatása az az, hogy ő a házastársának a párja, és a gyerekeknek a anyja vagy apja. Tehát, hogy ezt tekintsük az elsődleges hivatásunknak, meg munkánknak, és valóban itt érezzük azt, hogy majd elsősorban ezért leszünk elszámoltatva a túlvilágon, hogy na, itt megtetted-e azt, amit kellett. Itt kell ugye nem csak az anyagi bázist biztosítani, hanem a figyelmet, a szeretetet. Ezt nem lehet pótolni a gyereknél azt, amit az első pár évben nem adott oda az ember játékban, figyelemben, vele együtt eltöltött minőségi időben, hogy szoktuk mondani. Hát valahol ez az elsődleges munkánk.
Let me
Menjünk egy másik témakörre át, ez inkább a házasságnak az ilyen zárt ajtók mögött megtörténő oldala, amit kevésbé tud a külvilág, de nagyon-nagyon fontos, és ez a vitakultúra. Kétségtelenül emberek között mindig voltak és lesznek is feszültségek, konfliktusok, nézeteltérések, nem lehet enélkül élni. Akik legjobban szeretik egymást, azok sem értenek együtt mindig egymással mindenben, és ez így van rendjén. Mit gondoltok, hogy a konfliktusokról beszélni, megismerni a másiknak a konfliktus helyzetekben való viselkedését miért lényeges a jegyesség ideje alatt?
Hát ugye, hogyha később vitára kerül sor, akkor azért jó tudni, hogy a másik fél hogyan reagál magára a veszekedése, mert ha mondjuk például kiderül, hogy teljesen előjön egy ilyen agresszív oldala, és esetleg még tetlegességig is fajul, az mondjuk nem biztos, hogy a legjobb dolog, amit mondjuk egy házastárs el tud képzelni. Úgyhogy ilyen szempontból jó, hogyha...
És könnyen meg lehet, hogy ismerte volna ezt az oldalát, a másik, akkor lehet, hogy nem is megy hozzá, vagy nem veszi el. Vagy mondjuk a vérmérsékletre gondoljatok.
Hát például, hogyha ugye az egyik ember inkább vitakerülő, hidegvérű, és a másik egy ilyen temperamentumosabb, aki mondjuk...
Vehemensebb.
Aki szereti azt a jó kis mediterrán, latinos, ajtócsapkodós vitázást.
Tányértörős.
És ez a ma nem alszol itthon, drágám, légy szíves, menj haza az édesanyjához, stílusú veszekedést, az nem szerencsés, mert a papucsférjek így termelődnek sajnos.
Vagy a kanapénbe van ágyazva neked?
Van ennek egy ilyen egyéni oldala, hogy nekünk is fel kéne nőni egy olyan érettségi szintre, hogy tudom kezelni a saját indulataimat, hiszen nem csak a házastársammal, a munkahelyen se tehetek meg bármit, bármikor, vagy egy hivatalban, vagy egy buszon, villamoson, ott is mindenhol viselkedni kell valahogy, de az tény, hogy az emberek többsége ugye odahaza engedi el magát. És ebbe az a rossz, hogy azt büntetjük, aki a legkevésbé érdemelné meg. Pont azt az embert, aki inkább törődés, szeretetet érdemelne tőlem, de ugye ott engedjük el magunkat, ott érezzük úgy, hogy na végre egész nap tartanom kellett magamat, most már elengedhetem magamat, és akkor az a baj, hogyha egy házastárs csak ezt látja mindig, hogy hazajön a férjem vagy a feleségem, és rám borítja az egész napi feszültséget, amit ő mások okoztak neki, nem én, akkor bizony, ha csak ilyen visszajelzéseket kap valaki, hát ember legyen a talpán, aki tart mellette hosszú távon. Tehát itt nagyon lényeges az, hogy ilyenkor szoktam mondani lelki beszélgetésben, hogy egy az, hogy mondjuk el a házastársnak, hogy nehéz napom volt, fáradt vagyok, már előre elnézést kérek, ha úgy fogok reagálni, nem te tehetsz róla, és nem a személyed ellen szól, hanem ilyen a hangulatom, légy szíves, ezt kalkuláld bele mondjuk a mai napba. Ez egyik nagyon jó. A másik dolog az pedig, hogy nagyon sok pozitív jelzést adjunk le, tehát köszönjük meg a másiknak, hogy elvisel minket, hogy kitart mellettünk, hogy főz most, takarít ránk, mert ha soha nem mondjuk ezt el, csak mindig azt várjuk el tőle, hogy legyen megértő az én nehéz napom végén, hát akkor nincsen bevitel, csak mindig kiadási oldal. Egyébként a konfliktusoknak van egy pozitív hatása is, hiszen azzal, hogy két ember összekapcsolja az életét, alakul, ahogy eddig kezelt a konfliktusait. Tehát csiszoljuk egymást, a felek egymással.
Meg új információk derülhetnek ki, ha másikra például, hogy min kapja fel a vizet, hogy min sértődik meg, mivel lehet lenyugtatni, és ez hasznos a későbbiekben is. Például, hogyha egy újabb vitára kerülne sor, hogyha már tudjuk, hogyha elviszünk, nem tudom, mondjuk veszünk neki süteményt, akkor megnyugszik.
Vagy a vita megelőzésére. Ez mondjuk a gyerekeknek is jó, amikor tudják, hogy a szülő mind kapja fel a vizet, és akkor mind nyugszik meg, és már alapból úgy megy haza, hogy úgy kezdi, hogy jaj, szeretlek, anya.
Egyes lett a matek.
Érdekes, most mondtátok a nevelés oldalát, és eszembe jutott, hogy milyen fontos lehet az, hogy a házas felek ne játszanak szerepeket, ne játsszák meg magukat a gyerekek előtt, mert azzal nem tudnak mit kezdeni, mert érzik, hogy a felszínen mondjuk minden rendben, drágám, szeretlek, és közben azt adjuk le nonverbális vagy jelzésként, hogy ki nem állhatlak, mert most éppen tele van a hócipőm veled. Tehát ilyen értelemben jobb, ha nyílt kártyákkal játszunk, És a gyerekek is megtanulják azt, hogy lehetünk őszinték egymáshoz. És hogy apa meg anya mondjuk úgy szereti egymást, hogy őszinte. Akkor is őszinte, hogyha nem szimpatikus neki a másik. És látják azt, hogy le lehet valamit zárni ilyen egyenes úton is, hogy túltesszük magunkat rajta, hogy vállaljuk a tetteinkért a felelősséget.
Vagy a viták utáni kibékülés, az is úgymond megmutatja, hogy a melyik félnek mi a legjobb. Tehát van, aki inkább úgy szereti, hogy akkor elmegy otthonról, kicsit eltölt egyedül egy kis időt, lehiggad, és akkor utána megbeszéljük. Van, aki meg ugye az a típus, aki akkor, na most gyere ide, és akkor most beszéljük meg.
Vannak azok az emberek, akik meg se beszélik, hanem csak úgy megtörtént a veszekedés, esetleg még a hisztéria is, és hát nem tudom, hogy leginkább érzelmi zsarolással hannak a másikra, hogy bocsánatot kérjen, de valójában nem is kér bocsánatot, mivel ki lett kényszerítve. És akkor utána így a szőnyeg alá söprik, és eljátszák, hogy jó, most minden rendben van.
És aztán később ebből lesz a probléma.
Még nagyobb.
Amikor előjön mondjuk esetleg a férjből, hogy mert hogy mindig én vagyok az, aki bocsánatot kér, és most itt az ideje, hogy te is egy kicsit idézőjelesen megalázkodj, hogy akkor most itt az idő, hogy te is kicsit magadban nézz, és felvállald azt, amit tettél.
Még egy kicsit tovább vinném a gondolatot, most, ahogy mondtátok a megbocsátást a vita után, hogyha viszont szerencsés módon, hála Istennek, megtörtént a megbocsátást, tehát sikerült megbeszélni, és lezártuk, akkor meg azt gondolom, hogy nagyon aljas dolog évekkel később elővenni valamit a múltból. Tehát ez még egy tipikus hibája a házas feleknek, hogy ha nincs más aduász a kezembe, és mérges vagyok rá, hogy de 5 évvel ezelőtte akkor is ezt csináltad, és akkor sajnos ez arról árulkodik, hogy nem bocsájtottam meg igazán, akkor, vagy pedig tisztességtelen vagyok, mert felhasználok egy olyan dolgot, amit már lezártunk egymás ellen. És itt rátérhetünk arra is, hogy például mikre emlékezünk. Azt hiszem, hogy felelősek vagyunk arra, azért is, hogy mire emlékezünk. Ha hajlamosak vagyunk a sértéseket nagyon megjegyezni, szinte óra-percre meg tudjuk mondani, 5-6-8-10 évvel korábban, hogy ki mivel bántott meg bennünket. De mondjuk azt, hogy a házastársam mondjuk odafigyelt a születésnapon, vagy így napon meglepett egy ajándékkal, vagy csak kedveskedett, vagy megköszön nekem valamit, hát ezt úgy emellett, hogy elmegyünk, hogy ez természetes, pedig inkább ezeket kéne megjegyezni, és megköszönni, hogy de kedves voltál, hogy nem feledkeztél el rólam, vagy ma is kaptam tőled egy ajándékot, hogy nem tudsz úgy elmenni mellettem, hogy valahogy nem mutatnád meg, hogy mennyire szeretsz engem. Tehát ezeket volna jó inkább megjegyezni, meggyakorolni is. Még egy utolsó egy értelmet is szeretnék itt a vita kérdésében megemlíteni. Eddig csak arról beszéltünk, hogy a két fél egymással hogyan bánjon tisztességesen, nyíltan, őszintén, egyenesen. De ez az is kell, hogy a házas felek külön is őszinték, egyenesek, tisztességesek legyenek magukkal, meg a jó Istennel. Tehát azt hiszem, minden abból indul ki, hogy a két házastárs az például tart-e lelkiismeretvizsgálatot rendszeresen önmaga napjáról, azt a dolgot valóban megbánja-e, meggyónja-e az Isten előtt, tehát érzi-e, hogy ez nem volt tisztességes, és hogyha az az adott bűn, amit megtalált magában, és meg kell gyónni, az a másik fél ellen is irányult, nem csak az Isten sértette, hanem valamilyen embertársat, akkor bizony az embertárs el is oda kell állni, és ki kell mondani, hogy ezért és ezért a dologért bocsánatot kérek tőled, mert ez a részemről nem volt egyenes, vagy nem volt helyes. Tehát, hogyha tudunk maradni igazából, és itt a vallási életünk fontossága van, lelkiismeretes emberek önmagunk előtt, meg az Isten előtt, akkor valószínűleg a vita kultúránk is tisztességesebb lesz. És hogyha most le is zárjuk ezt a kört magunkban, a jegyes oktatás témáját, azt gondolom, hogy nagyon hasznos és érdemes volt elővenni ezt a témakört. Mi itt elmondhatom a rádióhallgatóknak, hogy nagyon élveztük itt a stúdióban az adásokat, nekünk is sokat adott, és reméljük, hogy sikerült másoknak is profitálni belőle. Imán Kata jegyesekért, házasságra készülőkért ajánljuk fel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum, amen.
elhangzott műsorunkban Lúci Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír.